Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elkezdjük pontosan, hogy pontosan be tudjuk fejezni. Ha valakinek korábban kell elmenni, akkor még... Igen. Ugye a fogság utáni proféták meg van nyomva. A fogság utáni proféták, azok hárman voltak, bár fogság után volt Esdrás, Nehémiás is, illetve hát azokat Esdrás jegyezte fel, de azért nem számít prófétai iratnak, mert ott történeti leírást olvasunk. Tehát mind a két könyvben azok a történelmi könyvek közé tartoznak. A prófétai könyvek közé tartozik Haggeus, Zakariás és Malakiás. Nem akármilyen korszakban voltak ők proféták. Egyébként nagyon érdekes, hogy a 19. századtól, ahogy okosodtak a keresztények, úgy egyre jobban belekötöttek a Bibliába, nagy okosságukban. Ugye alig van szerző, bibliai szerző, akit elfogadtak úgy, ahogy van, meg az időpontot, meg egyebet. Erről már többször szóltunk, gondolom ezt ismerik elég sokan. Hát van egy prófét, akiben nem tudtak belekötni. Tehát itt legalábbis nem tudok róla, hogy bárki teológus megkérdőjelezte volna, ez Haggeus. Tehát az annyira egyértelmű, hogy ő bizony a fogság után élt, amikor hazengedték a zsidó népet, időszámítás előtt 520 évében írta, 3 hónapon belül írta a 4 prédikációját le, amit megőrzött a könyve. Zakariás prófétánál ott már egy kicsit variáltak, ő 2 évvel később írta a könyveit, ott már variálnak, hogy esetleg majd 40-50 évvel később írta a 8. fejezet utáni részeket, de hát ezzel nem sokat kell törődnünk. Ők voltak azok, akik a kivonulás, a hazatérés után rögtön a templom építés után serkentették a népet a templom építésre, mert egy kicsit alább maradt, majd erről egy pár szót szólok. És aztán jött Malakiás, aki a 435 körüli években írhatta a proféciáját, hiszen Zorobábbel első hazatérése után és a második hazatérése előtt kellett, hogy megírja, mert a könyvben szerepel, hogy ekkor perzsa uralkodó volt. Tehát akkor nyilván csak ez az időszak lehetett, tehát 35 időszámítás előtt. Haggeus, Haggai ünnepet jelent, ünnepit jelent, hogy miért pont ezt a nevet kapta. Állítólag ez szokás volt a zsidóknál, hogy vártak heteket, hónapokat is, mire nevet adtak a gyereknek, mert vizsgálták, hogy milyen tulajdonságai vannak, hogy néz ki, mert tessék? Igen, igen, a csecsemőből valamit kiderítettek, és akkor valaki mondott egy jót, és akkor az lett a neve. Tehát úgy általában nagyon komolyan vették, hogy a neveknek jelentése van. És hát valószínű, hogy ő azért, mert nagyon tisztelte az ünnepeket, hát amikor hazaértek, akkor a perzsa uralkodó Kürosz engedélyével rögtön építették a templomot. És az volt a probléma, hogy 35-ben, amikor hazaértek, elkezdték építeni a templomot, de rögtön fellázadtak a környező népek, mert nagyon rossz szemmel nézték, hogy ez kiderül Esdrás Nehémiás könyvéből, hogy egyik oldalukon fegyver, másik oldalon vakolókanál. Tehát állandóan beléjük kötöttek. És még nem is ez lett volna a probléma, mert hogyha az Isten utasította őket, hogy építsék fel a templomot, az akkori uralkodó támogatta őket anyagilag is, nagyon komoly anyagi, és parancsot adott ki, tehát a környező népek kötelesek voltak fát adni, építőanyagot adni, és a többi. Az ellenséges népek tették, amit tettek. De ha bíznak Istenben, tovább kellett volna építeni a templomot. Tehát akkor az Isten megóvta volna őket mindenféle bajtól Zorobábel idejében, de a gazdagabb zsidó családok örültek neki, hogy abba maradt a templomépítés, mert akkor a saját házaikra több pénz jutott. Nem kellett akkor adományokat adni. Rögtön látjuk, hogy igen, a bálványimádásról leszoktak, a faragott képek imádásáról leszoktak, de mindenről nem szoktak le, tehát az emberi önzés vastagon ott maradt az Isten népe között. Olvasok néhány gondolatot, az egyik prédikációjában, a harmadikban, ha jól emlékszem, ezt mondja, mert ezt mondja a seregeknek, Ura, egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm a házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek, Ura, lelkesítette őket, hogy építsétek a templomot, mert az Isten gazdagon meg fogja áldani a ti életeteket, és végre a templomban szabályosan lehet ünnepelni az ünnepeket. És aztán ami a nagyon nagy gondolat, Hageus próféta 9. verse a 2. fejezetben, nagyobb lészene második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek, Ura, és ehelyen adok békességet, azt mondja a seregeknek, Ura. Ugye, amikor lerakták az alapkövet 15 évvel korábban, akik még életben voltak akkor, tehát kisgyerekként kerültek fogságba, és idős emberként visszakerültek a fogságból, azok azért sírtak, mert tudták, hogy ez a salamoni templomot meg se fogja közelíteni. Mások meg azért sírtak, hogy egyáltalán ismét lesz templom, örömükben sírtak. És Hageus ezzel biztatja őket, hogy ugyan szerényebb lesz ez a templom, de valami miatt mégis nagyobb lesz a dicsősége is. Emlékszünk az előtte vége versekre, azok pedig arról beszéltek, hogy igenis küldöm a messiást. Mindenki értette ezt a beszédet, és a kivétel nem csak az Hageussal kapcsolatban, hogy nem kezdték ki a Biblia kritikusok, hanem az is, hogy talán a Biblia egyik legeredményesebb profétája volt. Mert ő profétált a templom építésről, és megfogadták a szavát, és befejezték a templomot, 4 éven belül befejezték a templomot. Tehát pedig az nagyon nagy munka volt így is, tehát nem hiába profétált. Zakariah, Jahve emlékezett. Lehetséges, hogy talán azért kapta ezt a nevet, hogy Zakariah, tehát hogy Jahve emlékezett, mert talán sokáig nem lehetett a szülőknek gyermeke, és imádkoztak gyermekért, és hogy így adták a nevét, hogy hát az Úr nem feledkezett el rólunk, megemlékezett. De bizony olyan szempontból is nagyon-nagyon találó ez a névadás, mert Zakariás próféta könyve az egyik leggazdagabb könyv az Ószövetségben a bibliai proféciák tekintetében. Tehát az első 8 fejezetben 8 hatalmas látomást található, mindegyikről külön-külön előadás lenne érdemes tartanunk. Gyönyörűek ezek a látomások. Jelenések könyvének bizonyos jelenetei még a későbbi fejezetekben is, tehát a 9-től a 13. fejezetig, 14. fejezetig. Tehát egy csomó olyan kijelentést találunk, például a végén találjuk a könyvben azt a kijelentést, hogy amikor Jézus másodszor eljön az ítélet után, az olajfák hegyére teszi le a lábát, és az olajfák hegye ketté válik, és nagy várossá lesz ez, és bizony ott lesz a mennyei Jeruzsálem helye. Tehát ezek mindenképpen nagyon fontos kijelentések, de ebből én most egy proféciát szeretnék kiemelni a Zakariás proféta könyvéből, ami szintén a végidejére vonatkozik. Azután megmutatán nékem Jósuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állott, és Sátánt, aki jobb keze felől állott, hogy vádolja őt. Egy döbbenetes látomást kapott Zakariás proféta. Ugye vannak, akik azt állítják, hogy amikor valaki valakit látott látomásban, ugye nem veszik komolyan a Biblia kijelentését a lélek állapotáról, hogyha egy ember meghal, akkor a lelke sehova sem megy, és semmit nem csinál, hanem az a sírban van egészen Jézus második eljöveteléig, és majd akkor támad fel. Sokan szokták mondani, hogy a halott lelkekkel találkoznak emberek. Hát itt van a Bibliában egy profécia, egy látomás, amit kapott a proféta egy kortársáról, Jósua főpapról, aki ennek a kivonuló csapatnak volt a főpapja, és Jósua főpap nem halt meg a látomás előtt sem, és a látomás után sem. Hogy Jósua főpap valóban ott volt, vagy nem, hát ezt most mindenkinek rábízom a fantáziájára, nem szól a Szentírás. Az Istennek mindenre van hatalma. Itt nem azzal kell bogarászni, most mi történt Jósuával. Egyébként Ezékiel prófét, amikor valamilyen látomást kapott, akkor leírja, hogy tulajdonképpen testben ott volt, de lélekben elvitetett Jeruzsálembe, tehát nem tudja megfogalmazni. Pál apostol, amikor látomásban részesült, akkor de nagy szerényen mondja, hogy hát ismerek egy embert, akivel ez és ez történt, és akkor mondja, hogy testben, testen kívül nem tudom, az Isten tudja, de elragadtatott a harmadik égig. Tehát nem tudják, még akik átélték, sem tudják igazán leírni, hogy mi történik velük látomás közben. De figyeljük meg ezt a szöveget, mert nagyon lényeges. Azután megmutatta nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állott, és a sátánt, aki jobb keze felől állott, hogy vádolja őt. Tehát azt látjuk, hogy ott van a főpap, szennyes ruhákban, egyik oldalán az Úr angyala, majd kiderül, hogy ki ez az Úr angyala, a másik oldalán pedig sátán, hogy vádolja őt. És mondá az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr. Hát akkor az Úr kinek mondja, hogy Úr? Innen felfedezhetjük, hogy ez az Úrnak angyala nem más, mint Jézus Krisztus. Mert ő is Úr. És Jézus Krisztus a kárhoztatást még sátánra sem mondja ki, hanem azt mondja, hogy majd az atya elrendezi. Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszök éhez. Milyen fantasztikus dolog. Mi mindnyájan, akik itt élünk a földön, lángtól megperzselt üszkös fák vagyunk. És Isten alig várja, hogy kikapjon bennünket a tűzből. Ugye a bűn miatt a bűnzsoldja a halál. Előbb-utóbb, jó, fizikailag meg kell halnunk, de nem ez a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma, amikor végleg kell meghalnunk. És tűz által tisztítatik meg a föld, amikor végleg fogunk elveszni a második halálban, a tűznek tavában, az a nagyobb probléma. De mielőtt bekövetkezne ez, akik Krisztusban bíznak, akik rábízzák az életüket, azokat gyorsan Krisztus kikapja a tűzből, hogy ne égjen tovább. Ebből még lehet faragni gyönyörű szép szobrot. Kívülről megkapta a láng, ugye berakunk a kandallóba egy kemény fát, mondjuk nem a puha fát, mert az elég hamar elkezd égni, de mondjuk egy kemény fát berakunk, és hát jó lassan elkezd kívülről égni, ugye? Hát nem fog rögtön lángra kapni a fa. És amikor kívülről ég, és még időbe kikapjuk vascsipesszel, mondjuk, vagy valamilyen fogóval, hát lekaparjuk róla a kormot, és gyönyörű fát lehet bőle csiszolni még. De amikor valaki sokáig ott van a tűzben, akkor már egy marék hamu lesz csak belőle. Tehát annyira kifejező ez a kép, nem? Hogy ez a Jeruzsálem, ez tűzből kikapott üszök. Ebből még gyönyörű dolgot lehet készíteni. És aztán így folytatja, Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állott az angyal előtt. Érdekes ez, mert a templomban ekkor már folytak a szolgálatok, még építés alatt volt ugyan, de már folytak a szolgálatok, és bizony volt egy ilyen főpapi szolgálat. Ő volt, a Józsua volt a főpap, amikor bement a nagy engesztelési napon, évente csak egyszer és kizárólag csak a főpapnak volt szabad bemenni, és jelképesen bevitte magával a nép összes bűnét. És ő maga is bűnös volt, mielőtt bement volna a Szentek Szentjébe, neki be kellett mutatni az áldozatot önmagáért is. Ki kellett választani a két bakot. Mózes 3. könyve 16. fejezetében olvasunk erről a történetről, erről a szertartás leírásáról. Az egyik bakot sorsvetés által kijelölték, hogy ő az úré, azt a bakot le kellett ölni a nép egész év során elkövetett bűneiért, és ennek a vérét vitte be a Szentek Szentjébe, és ezzel kente meg az oltár szarvát. Jelképesen azt fejezte ki, hogy amikor valaki bűnbánatot gyakorolt, akkor az ő bűne, az rákenődött a fridládára, amiben ott volt a törvény. Mert ugye a bűn a törvény áthágása. Rákerült a fridládára. A főpap évente egyszer, amikor bement az úrért való bakvérével, ezzel a cselekedetével, mint egy levette, leemelte a fridládán ott lévő bűnöket, ez a jelkép ezt jelképezte, és aztán a másik bakra áthárította Azázel bakjára, amelyeket egy arra való embernek ki kellett vinni a pusztába, ott kikötötték egy poznához, és ott kellett éhen pusztulnia. Milyen csodálatos ez a jelkép. Hiszen, amikor a nagy engesztelési napon, és a bibliai proféciák azt mutatják, hogy ez a nagy engesztelési nap, ez most van itt, a múlt század közepén indult el a papi szolgálata után Jézusnak a főpapi szolgálata, amikor már nem csak a bűnök megbocsátását végzi, hanem nyilván Ábeltől kezdve, akik átadták magukat teljesen az Úrnak, és végig az életükben engedték, hogy az Úr munkálkodjon a szívükben, azoknak már nem csak megbocsátott, hanem a valamikor megbocsátott bűneiket véglegesen eltörli. Mert akik üdvözülnek, az ő bűneiket sem fogja papírkosárba dobni az Isten. Minden bűn, minden egyes darab bűn egy valamilyen élő lénnyel együtt kell, hogy megsemmisüljön. Akik nem rendezték el a bűneiket, vagy elestek a végén, azokkal együtt fog megsemmisülni a saját bűnük. Akik pedig üdvösségre jutottak, az ő bűneikért a felbújtó, a sátánt jelképező bak fog elveszni. Miért próbáltam így elmondani röviden ezt a gyönyörű szolgálatot? Most képzeljük el, sátán ott van a keresztnél, mindenkit felbolygat, üvöltöztek, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be, de nem, hogy nem fogadták be, üvöltöztek, hogyha Isten fia vagy, szállj le, és emlékszünk rá, hogy miket olvasunk az evangéliumokban. Sátán gerjesztette fel ezeket az embereket, hogy gyűlöljék Krisztust, aki értük hal meg. És milyen érdekes, hogy amikor meghal Jézus a kereszten, és a százados felkiált, hogy ez valóban Isten fia volt, akkor hirtelen síri csönd lesz. Mindenki abba hagyja a gúnyolódást. Miért? Mert Sátán már nem piszkálja őket. Most már hagyja. Most már mindegy. Tudta, hogy elveszítette. Tudta, hogy vége. Összehívta talán az angyalait, a bukott angyalokat, és azt mondta, most már biztos, hogy elveszünk, mert Krisztus győzött. De ha megakadályozzuk, hogy a Krisztus követői is győzzenek és bízzanak Krisztusban, akkor akiket megakadályozunk, hogy Krisztusnak átadják magukat, azoknak a bűneiért nem nekünk kell szenvedni, hanem ők fognak szenvedni. Érdeke van Sátánnak abban, hogy ne legyünk Krisztuséi? Mindent meg fog tenni, hogy neki ne kelljen az én bűneimért is szenvednie. Nagyon nagy jelentése van ennek az üzenetnek, amit mondott itt Zakariás próféta. Józsua pedig szennyes ruhákba volt öltöztetve, és állott az angyal előtt. És szóla és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanéki, lásd, és most értjük meg a jelképet, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek fel téged. Tudjuk, hogy a ruha az mindig is a jellemet ábrázolta, vagy jelentette a Szentírásban, és most itt kézzel foghatóan látjuk, egyértelműen olvashatjuk, levettem rólad álnokságodat. Vigyázat! Jézus a szennyes ruhánkra nem rak rá egy tiszta köpenyt, hanem először leveszi a szennyes ruhát. Na most, ha valaki annyira ragaszkodik a bűnéhez, annyira ragaszkodik az önzéshez, arról nem tudja levenni Jézus. Ha hogy vegye le? Erőszakkal? Az Istennél az erőszak nem létezik. Nekem kell szakítanom azzal a dologgal, amit tudom, hogy eltávolít engem Istentől. Egyébként, hogy ez mennyire kifejező és valóban így történt, hadd olvassak el ezzel kapcsolatban egy párhuzamos igehelyet, mert úgy emlékszem, hogy ezt nem írtam ki a prezentációmra, mindjárt megnézem azért. Nem írtam ki, gyorsan megkeressük. Péter apostol, igen, mert itt már Malakiásról van szó, nem Péter, bocsánat, Júdás levelében, közvetlenül Jelenések könyve előtt, Júdás levelében, amelyik egyetlen fejezetből áll, a 14. versben, nem, a 9. versben olvasom a következőket. Pedig Mihály arkangyal, rögtön szeretném magyarázni ezt a Mihály szót, ugye Dániel könyvében találkoztunk már ezzel háromszor, meg itt Júdás levelében, meg Jelenések könyvében van. Mikael, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy ki olyan, mint Isten. Mindig olyan szövegkörnyezetben kerül elő ez a titokzatos Mihály arkangyal, amikor valami nagy küzdelemről van szó, Sátán és az angyalai, és Krisztus és az ő angyalai között. Sátán a bukott angyalok fejedelme. És ez a másik fejedelem, amelyik az angyalok élén van, vajon nem olyan, mint Isten? Tehát ki olyan, mint Isten? Mikáél? Tehát ez nem egy arkangyal, nem egy valamilyen angyal, amire gondolnak sok keresztények, hanem ez maga Krisztus. Tehát itt látjuk megint, hogy egy angyal áll, emlékszünk rá a Zakariási proféciában, és itt van a párhuzam. Pedig Mihály arkangyal, amikor az ördöggel vitatkozván, nem ezt tette Zakariás proféciájában? Ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá, dorgáljon meg téged az Úr. Látjuk, hogy szinte szó szerinti idézet a Zakariási jövendőlésből. Júdás apostol, aki Jakab vér szerinti testvére volt, ezek hát együtt nevelkedett fel Jézussal is. Őróla van szó. Nyilván nem az Iskariótes Júdás írt ezt a levelet, ezzel mindnyájan tisztában vagyunk. Tehát azt látjuk, hogy Zakariás proféciája, de nem csak ez, egy gyönyörű proféciák vannak, nagyon tudom ajánlani Zakariás proféta könyvének az olvasását, tanulmányozását, megkeresni a szövegösszefüggéseket. Hatalmas élmény, amikor valaki Zakariás könyvét sokszor olvassa, és sok mindent megért belőle. Ismétlem, Jelenések könyvének egy csomó párhuzamát meg fogjuk találni, és főként az utolsó napokra való jelentését megtaláljuk ennek a könyvnek az üzenetében. Malakia, Jahve hírnöke. Tehát Jahve, a Malak, Molok, ugye az angyal szót is szokták ezzel jelölni, ebből származik, és a Jahve, ugye nyilván, tehát az Úr hírnöke, aki a működését, ugye, mint említettem, jóval később találjuk meg, működésének idején a jeruzsálemi templom építését már befejezték, tehát már Esdrás-Nehémiás reformációja már megtörtént, és már a kőfalak is megépültek körbe, és a régi Isten tiszteletet helyre is állították, de a vallási buzgóság alább hagyott. És megint csak, hogyha sokszor olvassák Malakiás könyvét, annál többet fognak megérteni belőle. Abszolút világos egyébként az egész könyvnek az üzenete, a szerkezete, mint egy párbeszédet vonultat végig, amikor az Isten elmondja a panaszát, és ezt a panaszra minden egyes alkalommal kifogást mond a nép. És olyan szörnyű, ilyen pimasz, ilyen arcátlan kifogásokat. Miben nem tisztelünk téged? Miben? Mintha nem tudnák. Tehát amikor alább hagy a buzgalom, alább hagy az igazi Isten tisztelet, és általában mikor szokott alább hagyni az igazi Isten tisztelet és az igazi buzgalom? Ugye? Igen. Tehát a jólét, amikor nyugalom veszi körbe az embereket. Hát gondoljunk bele, micsoda hatalmas üzenettel bízta meg a zsidó népet Krisztus eljövetele előtt az Úr. Megtisztította őket a 70 éves fogságban, hogy szokjanak le a bálványimádásról. Leszoktak. Rendben van. És visszaviszi őket az ígéret földjére. Rendben van. És mi lett volna a dolguk? Elkészíteni az egész világot, jön a Messiás. Az Úr körbevette őket minden jóval. És mindennel megáldotta, hogy legyen módjuk vinni az üzenetet. Házról házra, városról városra, ahogy Zsida Jenő írja. És ők meg milyen Messiást vártak Jézus kortársai? Avagy most állított helyre Izrael országát? Ugye, harcos, jól megbünteti a zsidó, a rómaiakat, meg a görögöket, meg mindenkit, zsidó nép lesz a csúcson, a többi az meg mehet a levesbe. Az már nem jó semmire. Tehát döbbenetes. Most itt állunk a bibliai proféciák szerint Jézus második eljövetele előtt közvetlenül. Nem ez lenne a keresztények feladata? Tehát nem csak az, hogy megérteni az írásokból, hogy közel van Jézus eljövetele, hanem minél több emberrel megismertetni, hogy Jézus a szeretet, Isten mindenkit meg akar menteni, hogy készen várják az ő eljövetelét. Hányan várták Jézus első eljövetelét? Számoljuk össze. Majdnem össze tudjuk számolni, nem? Ha tudnánk, hogy hányan voltak a pásztorok, akkor meg is van a létszám. A három királyok nem biztos, hogy hárman voltak, mert ezt később találták ki a neveket is, de néhány ember, nem? Hát szerintem a két kezemen elfér. Ugye Mária, József, Simeon, Anna, a pásztorok, ezek a napkeleti tudósok, Erzsébet is bizony, Erzsébet, Zakariás, Keresztelő János, hát jó azért van néhány ember, akkor nem mégse fér el a két kezemen, de hát iszonyat, nem? És ha jön vissza Jézus, és alig várja valaki, és ha várják, akkor félelemmel, mert nagyon rémizgetik őket, hogy akkor aztán az ítélet, meg a pokol, meg... Igen. Működése idején a jeruzsálemi templom építését már befejezték, és a régi istentiszteletet helyreállították, de a vallásos buzgóság fokozatosan elhalt. A messiási kor beköszöntését váró nép megfáradt, elfásultá lett, meglanyhult a hitbeli buzgóság. Isten azzal a feladattal bízta meg a lévitákat, hogy tanítsák az igazságra a népet, és járjanak elől jó példával. Ez lett volna a feladatuk. Itt szeretném rögtön kiegészíteni, mikor jó rám néznek, hogy akkor itt vagyok egy lévita, tessék végezni a munkámat. Aki elfogadta Krisztust, az mind levita. Péter apostol ezt világosan mondja, ugye? Ez egyértelműen mondja, hogy itt egyetemi papság van. Tehát aki megismerte Krisztust, megismerte az ő igazságát, nem ismer minden igazságot? Megint Kierkegaard hadd idézzem. Nem érted mindenütt a Bibliát? Jó, semmi baj. Amit nem értettél meg belőle, az nem is kötelező rád nézve. De amit megértettél, az igen. És ugyanez vonatkozik erre is. Ha nekünk valóban örömhír a megváltó második eljövetele, tessék mondani, hogyha nem lenne mégsem a második eljövetel, van valami esélyünk itt a továbbélésre? Van valami normális terv vagy megoldás, hogy mi lesz itt? De nézzük tovább. A papok azonban nem csak, hogy nem mutattak rá a bűnökre, hanem inkább ők voltak azok, akik félrevezették a népet. Malakiás próféta emlékeztette az embereket, hogy Isten mit vár el tőlük, és hirdette az Úr napjának közelettét. Utána közel 400 évig nem volt hallható Isten hangja próféta szájából. Ez döbbenetes, nem? 400 évig Izrael nem kapott prófétai üzenetet. Ugye a szakkönyvek, a kommentárok írják, hogy azért nem így van, mert az úgynevezett intertestamentális korban az úgynevezett apokrif iratok többsége ekkor keletkezett, és abból tudunk a Makkabeust. Apokrif iratok és az Isten ihletése között hatalmas szakadék van. Azok nem Istentől ihletett írások. A történetírásból tudhatunk, de Istentől semmiféle üzenetet nem kapott a nép. Képzeljük el, mikor az Isten elhallgat. Ki volt az első próféta, aki utána megszólalt, ószövetségi próféta, Malakiás után? Keresztelő János. De aztán nekem mondták, a múltkor Óváron tartottam ugyanezt a témát, és ott valaki beleszólt, hogy Simeon. Ugye? Ő még előbb szólt. Bár Keresztelő János igazad van, mert, de akkor született. Szóval igen, Simeon, Anna proféta asszony. Tehát várták. Meg hát Erzsébet, valakit mondta Erzsébetet. Igen. Zakariás, Erzsébet férje, ugye? Tehát néhány ember várta. De mindenkinek útkészítőnek kellene lenni. Mindenkinek. Ézsaiás világosan írt a 40. fejezetben az útkészítő feladatáról, mienségéről a feladatának, ugye minden hegy és halom alászálljon, minden völgy feltöltessék. Így kell készíteni a király útját. Milyen állapotban lehetett a nép? Ezért olyan határozott Malakiás próféta hangja, de meg fogjuk látni, most a könyv szerkezetét tekintjük át, Istennek Izrael iránt érzett szeretetéről szól először az első 5 versben, aztán jövendőlés a papok ellen, akik semmibe vették a szertartásokat, akik hazug módon elferdítve tanítottak, Aztán jövendőlés a világi emberek, azaz a papokon kívüli izraeliták ellen, akik hűtlenek az Úrhoz, de jönnek a válások, meg a vegyes házasság, amit olvashatunk ugye Esdrás-Nehémiás könyvében is. Figyelmeztetés az eljövendő Úr ítéletére, a tized helyes megadása áldott bőséget hoz majd. Ott is ment az ugorodás, hogy miben csalunk téged? És mondja, tizeddel és az áldozni valóval. Az Isten félők az Úr napján megmenekülnek. Gyönyörű ennek a könyvnek a kifutása, hogy amikor figyelmeztetik közvetlenül az Úr eljövetelére őket, utána pedig bemutatja, hogy ellenben akik végig kitartanak, és akik az Úrban bíznak, azok megmenekülnek. Aztán figyelmeztetések az engedelmességre és Krisztus eljövetelére, ezzel zárul be a negyedik fejezet utolsó három verse, és az is lényeges dolog egyébként, hogyha valaki a hagyomány, nem a hagyományos, hanem a, nem a Károlyi Bibliát használja, hanem a protestáns újfordítást használja, ott három fejezetet talál Malakiás könyvében, a Károlyi Bibliában pedig négy fejezet van. Az égvilágon semmi jelentősége nincs, meg fogjuk találni a megfelelő igeverseket. Tehát az utolsó négy verset egy újabb fejezettel jelölték a Károlyi Bibliában. Különbözőek voltak ezek a felhívások. Most néhány idézet ebből, hogy miket mondtak itt az emberek. Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz, szól az Isten, mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Az Istennek ez is jó. Úgy is le kell ölni. Hitvánnyal. Kit jelképeztek az állatok? Jézus Krisztus hitvány volt a mennyben? Volt valami hiba benne? Értjük? Tehát épp az áldozat lényegét nem akarták megérteni, mert hát az egészséges az maradjon meg nekem. A selejtje az... Néha panaszkodtak nekem gyülekezeti pénztárosok, és mutogatták nekem, hogy érvénytelen, lejárt pénzeket raktak be adományba. Ez nagyon szomorú. Bárki tette. Skót viccekben olvasunk ilyet, hogy elveszítette a skót a lelkész a kabátját, aztán mondja, na megvan? Hát részben, mert a gombokat megtaláltam a persejben. De ez körülbelül ilyen, tehát amikor valaki adományt ad, és semmibe veszi az Isten hatalmas áldozatát. Jó lett volna Jézusnak a mennyben, mi meg pusztuljunk. Megtehette volna. Ember élet. Osztozott a mi sorsunkban, életünkben. Hatalmas lelki küzdelemmel élte csak emberként az életét, mintha csak ember lenne, pedig Isten volt. És a bűn büntetését szenvedte el ártatlanul helyettünk. És akkor visszük a selejtet. Semmibe vették az Úr rendeléseit. Ezen a módon szabadultak meg az amúgy is csak gondot jelentő hibás állatoktól. Úgy sem jó semmire, jó lesz az Istennek, gondolták. Ezek elfogadásáért ellenben a papok voltak a felelősek. Tehát hiába, hogy nem ő követte el. De ti elhajoltatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel, felbontottátok Lévi szövetségét, azt mondja a seregeknek Ura. Azért én is szidalmasakká tettelek titeket, és útálatosakká az egész nép előtt, amiatt, hogy meg nem őriztétek az én útamat, hanem személyválogatók voltatok a törvénnyel. Malakiás második fejezetében. Személy válogatók a törvénnyel. Jakab apostol is valami hasonlóra hivatkozik, ugye? Hogy amikor jön egy gazdag a gyülekezetbe, ó, hát gyere ide, ide az első sorba, jön egy szegény, jó, hát keres magadnak valahol helyet, ott a zsámoly mellett is jó lesz. Tehát minden ember egyforma érték az Isten szemében. igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban, békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűntől, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Mennyire másképp alakult ez a kereszténységben. Jó, most nem a középkori kereszténységről beszélek, amikor ezt túlcicomázták, és már egészen már nem volt mindegy, hogy méltóságos úr, meg ilyen, nem tudom, milyen címek, meg egyebek. Jó, talán erről már leszoktunk. De azért még mindig nem itt van, hogy inkább a kiváltságot nézik. És megint azt mondom, nem csak lelkészekről van szó, mert ha egyetemes papság van. Tehát a példamutatás az semmi. Valaki arra hivatkozik, hogy én keresztény vagyok? Ez lett volna a papoknak a feladata. Ez a mi feladatunk is. Papnak ajkai őrzik a tudományt. És mi az a tudomány, amit nekünk őrizni kell mindegyikünknek? Vajon nem a hit általi megigazolás? Vajon nem az, hogy az Isten törvényét emberi erőfeszítéssel úgy sem lehet megtartani? De a Krisztussal való közösség gyümölcse lesz az, hogy engedelmeskedni fogok az Isten törvényének. Ez a hit általi megigazolás. Próbáltam összetömörítve elmondani a lényegét. Hát nem ez kellene leginkább. Az emberek, történik valami baj velük, miért engedte meg az Isten? Az emberek nincsenek megbékélve az Istennel. És az Isten tényleg a szeretet. Nem kellene ezt elmondanunk az embereknek? Második eljövetel. Fenegetjük őket a fenevad bélyegével, fenyegetjük, meg a milyen pokollal, meg ezzel, meg azzal. Nem azt kellene bemutatni nekik, hogy Jézust várni, a bűneinket elrendezni naponta, alkalmanként, mindig letenni a lábához, és a vele való közösségből táplálkozni. Mit jelent vele való közösség? Sokszor beszéltem erről. Hatalmas eszköz a vele való közösséghez. Úgy hívják, hogy Szent Biblia. Ezt lehet olvasni. Imádsággal. Reggelente. Vagy akár napközben. Most már telefonokban is bent van. Nem kell nem tudom milyen könyvtárakat elővenni. És micsoda hatalmas dolog, mikor egy ember úgy tud élni, hogy állandóan tapasztalja a Krisztussal való közösséget. És akkor valóban az ő ajkai őrzik a tudományt. Nem egy atyánk van én mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtetté minket? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Kérdezi tőlük. És azt mondjátok, miért? Mintha semmi baj nem lenne. Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége között, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Lehet, hogy ez a mondat már elavult. Nem, azt se tudom, egyáltalán van-e valakinek felesége, vagy hogy kell hívni. Meg hogy valóban a felesége a férfinak fiú vagy lány? Jó, most bocsánatot kérek ezért a megjegyzésért, de azt hiszem, hogy érezzük, hogy hol van, romokba hevernek a házasságok. És az Isten mindent tud, mert mindenki, mikor persze, indokok megvannak, mindig megvan. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Döbbenetes, nem? Akiben ennyi lelkiismeret van, az nem tesz ilyet. Hogy várják ők a messiást? De megint megteszem a kérdést, hogy várjuk a messiást? Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Olyan vérforralóan bosszantó a kérdés, nem? Miben térjünk meg? Mintha ők azt mondanák, hogy már meg vagyunk térve. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltok engem. Figyeljük a kérdést, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? Vérforraló, nem? A tizeddel és az áldozni valóval, mondja Malakiás próféta a harmadik fejezetben. keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Nekem a tékozló fiú bátyja jut eszembe. Ugye? Ez a te fiad megjött, én bezzeg nem kaptam. Teher az Istennel való közösség, vagy az Úr szolgálata. Hát az Isten nem terhet akar adni nekünk, hanem gyönyörűséget. Azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Az én terhem könnyű. Ha valaki nem örömmel szolgál az Úrnak, az föl fogja róni. Hát ugye én is azért korábban nagyon szerettem a jó italokat, sajnos néha a rosszat is. Szinte folyamatosan ittam, amikor kezdtem letenni a jogosítványt, 38 éves koromban mindig kiszámoltam, kocsma mellett volt az üzletem, ez volt a bajom, ez volt a bocsánatos bűnöm. Mindig kiszámoltam, hogy mikor megy ki belőlem az alkohol, mire a tanulókocsiba ülök. Hát én nem lehet élni. Az Úr megszabadított. Sokat imádkoztam érte, hogy megszabaduljak, de mindig, amikor imádkoztam, azt mondtam magamban, nem mondtam ki, azért karácsonykor majd egy pohár pezsgővet csak kocintok édesapámmal, mert annyira szereti a karácsonyt. És mondtam, hogy vegye el tőlem az italt. Volt olyan hónap, hogy egy hónapon keresztül nem ittam semmit. De nem jelenti azt, hogy leszoktam. Mikor végre megérti az ember, hogy átadom az életemet, és akkor Isten veszi el tőlem a kívánságot. És ő tudja elvenni. Én nem. Ez nem lesz elég emberi erő. De hogyha ő elvette, hát akkor most én mondjam azt, hogy én most már nem ihatok, mert adventista lelkész vagyok. Nem inkább hálát adok az Istennek? Hogy néhányszor volt ilyen, hogy rendőrök odaadták a szondát, és olyan nyugodt lelkiismerettel fújtam vele, mert hát... És tiszta a fejem, és nem fáj másnap. És az Úr kipótolta azt a sok veszte, hogy hogy pusztítottam én az életemet. Hát ez öröm. Semmit nem akar eltiltani tőlünk az Isten, ami javunkra válik. De mindentől szeretne megóvni, ami előbb-utóbb tönkreteszi az életünket, vagy éppen mások életét rajtunk keresztül. Igen, nem szolgaság az Úrnak szolgálni, hanem hatalmas öröm. És végül is az eljövetel és az ítélet. Ímé elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek ura. Ismétlem, írja Malakiás, ott 400 évvel körülbelül Jézus eljövetele előtt, de ez nem csak Zakariás papnak szólt, nem csak Erzsébetnek, és nem csak az akkori zsidóknak. Ma nekünk szól. Eljön a templomába. Eljön hamarosan az ítélet, amiről már beszéltem Zakariás próféta kapcsán. Eljön hamarosan a főpapi szolgálatnak az ideje. Már itt van. Már folyik. Azt mondta Jézus, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem néktek, majd ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Ez a helykészítés az utolsó stádiumába érkezett. Jézus alig várja, hogy véget vethessen a szenvedésnek. De ahhoz minél több embernek kellene várni őt, de azok az emberek félreismerték Istent, más prédikáltak nekik, ezért utasítják el, hitelesen, a bibliai alapokon állva, és az életünk példájával kellene bemutatnunk Krisztust minden embernek, aki még nem fogadta el. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. Igen, kemény szavak ezek. Az ezüstöt ugye hétszer tisztítják lángon, valóban így van egyébként, mert hétszer kell felízítani az ezüstöt, akkor fog majd belőle kiégni minden koksz, meg minden szennyeződés. Ha 8-szor felhevítik, tönkre fog menni. Ha csak 6-szor, nem lesz elég tiszta. Ez így ki van találva. De ő olyan, mint az ötvös tüze. Fájdalmas dolog. Igen, fájdalmas dolog. Fájdalmas dolog a köszörükön ott lenni, mikor a kinövéseket szedi le rólunk Jézus. De haszontalan anyagra nem fordít annyi gondot az Úr. Ő azért mondja azt, hogy akiket szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és térj meg, azért vannak lelki szenvedéseink, még a hívőknek is, sőt, netán azoknak van még inkább, mert ezzel is tisztít bennünket. És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. Végre megértik a megváltás hatalmas tanítását és üzenetét, saját életükre nézve, és másokra nézve is. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Micsoda hatalmas dolog. Lehet, hogy ez vonatkozik a szent angyalokra, de lehet, hogy vonatkozik azokra, akik itt élnek a földön, tanakodtak egymással, hogy tudunk egymáson segíteni, hogy tudunk másokon segíteni, mert egyre zavarosabb ez az élet. Most úgy néz ki, hogy Sátán áll nyerésre. Most nem egészen látjuk, hogy Krisztus állna nyerésre. Van mint tanakodnunk, van miért közösen imádkoznunk, van egymásért imádkozni valónk. Erősítsük, bátorítsuk egymást. Ne teher legyen az Úr szolgálata, hanem hatalmas öröm. De figyeljük meg, hogy közben mit csinál az Úr. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. Sokszor közbeavatkozott már a föld történelmében. Sokszor volt, mégsem volt sokszor egyébként, már megnézzük az egész történelmet, akkor nem olyan sok. De azért volt özönvíz, volt mózesi átkelés, volt Jordánon átkelés, volt Sodoma, Gomora, és a többit. Volt egy-két ilyen közbeavatkozás az Úrnak. Most figyel és hallgat. Most látszólag úgy néz ki, mintha semmit nem tenne. Miért? Meg kell engedni, hogy Sátán és követői kimutassák a foguk fehérjét. Hiszen, hogyha idő előtt pusztítja el Sátánt, akkor megy az zúgolódás, hogy nem lehetett volna esetleg, hogy megtérjen? És ugyanígy, ha idő előtt halnak meg emberek végleg, nem mondanánk azt, hogy nem lehetett volna, hogy még egy kicsit munkálkodni? Amikor Péter azt mondja a második levelében, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nehogy valaki ne térjen meg. Ez olyan dolog, mint amikor ott állnak sorba az emberek egy üzlet előtt, és amikor eljön a záróra, akkor lehúzzák a rolót, akkor is, akkor még 30-an állnak kint. Nem ilyen. Az Istennél a kegyelem az úgy néz ki, hogy amikor már mindenki elfogyott, akkor Isten kiküldi az egyik szolgáját, néz körül, senki nem jön, senki, hát akkor lehúzzuk a rolót. Ha bárki megtérhet még, megvárja Jézus. És ezért sokat kell szenvednünk. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. De emlékkönyv íraték előtte, ez nem a Szentírás, ez emlékkönyv. Ide feljegyzések kerülnek azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Több ilyen könyvről olvasunk a Szentírásban. Van az emlékkönyv, van az életkönyve, és a többi. Tehát van 3-4 féle ilyen könyvet említ a Szentírás. Tehát Isten tud mindenkinek a szenvedéséről, tud mindenkinek a lelki küzdelméről, együtt érez vele, de az Istennek be kell mutatnia, hogy még a legrosszabb körülmények között, mint Dániel könyvében a 3 héber ifjú, emlékszünk rá, ugye? A legrosszabb körülmények között. Kik azok, akik azt mondják, hogy ó király, nekünk van olyan Istenünk, aki meg tud szabadítani, még a tüzes kemencéből is, de ha nem tenné, mi akkor sem. Istennek fel kell mutatni a világegyetem előtt, hogy a legrosszabb körülmények között vannak emberek, akik az övéi. És ezeknek nincs mitől félniük. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesz te. És kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Milyen érdekes ez a megfogalmazás, de mintha ugyanezt mondta volna Jézus is a Máté 24. fejezetében. Két asszony őröl a malomban. Egyik elfogadtatik, másik elvettetik. Ketten lesznek a mezőn, egyik elfogadtatik, másik elvettetik. Mit is jelent ez? Emberi szemmel kívülről úgy néz ki, hogy mindenki keresztény. Na jó, de ki lát bele a szívbe? Ha valaki profi képmutató, olyan ájtatos keresztény, hogy még. De mi van a szívében? És az Isten ezt is látja. Ki az, aki átadta a szívét egészen? Vagy ki az, aki egy vallást, akár a Biblia vallását a saját érdemei szerzésére fordítja, és a mások előtt való dicsekedésre használja? Az ilyen embert nem tudja elfogadni az Úr. De az az embert, aki egymás után naponta bevallja, hogy Jézus nélkül semmit nem ér az élete, és ha valami jó történt vele, az nem ő csinálta, hanem a benne lakozó Krisztus, az ilyenről tudni, hogy igaz. Isten világossá teszi, hogy kik azok, akik szolgálják őt, és kik azok, akik nem őt szolgálják. Imén elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Talán emlékszünk rá, amikor keresztelő János megjelenik, akkor kezdik mondogatni, hogy vajon Illés ő? Sőt, aztán Jézus még meg is erősíti, hogy ha akarjátok, tudjatok róla, ő az Illés. Na most Illés reinkarnációja? Nem, szó nincs reinkarnációról. Illés az egy fogalom. Ő volt az a próféta, aki szintén nagyon zűrös időszakban, ugye Akháb király idejében, meg Jézabel, meg szörnyű történelem volt az, olyan életet élt, voltak bukásai Illésnek, volt olyan fölösleges, értelmetlen depressziója, épp a legnagyobb esemény a Kármelhegy utánnak semmi értelme nem volt. Kihozonította az Úr azzal, hogy küldte munkába, de Illés jelképezve a második eljövetelkor megérkező Jézusnál azokat, akik élve érik meg Jézus megérkezését, jelképezte azokat, hogy a halál nélkül került a mennybe. Hatalmas jelentősége van, nem? Szentírás erről szól, hogy az utolsó nemzedék, mikor jön vissza Jézus, élve látják meg az eljövetelét. Mózes jelképezi azokat, akik meghaltak, de az Úr vitatkozott a testük felett a sátánnal, és kiragadta őket. Illés Énokkal együtt, a halál megismerése nélkül. Elküldi Illést, de mit csinált Illés? Azt mondta a népnek, miért sántikáltok két felé? Vagy az Urat szolgáljátok, vagy a Baált. Ma nem ugyanez lenne az üzenetünk? Egy szekularizált, ateista világban élünk, már előre mondom a szöveget. De micsoda őrültségekbe képesek hinni ezek az okos, szekularizált, ateista emberek? Elképesztő. Nem? A Bibliában abban nem. De hogy kinek milyen energiája van, meg hogy gyógyul meg ki gyógyít meg, az aztán mehet. Sportcsarnokot meg lehetne tölteni azzal, hogy én azt írtam volna ki a lapra, hogy a féllábúaknak ki fog nőni a lába, amíg prédikálok. Hát persze, jönnének az emberek. Mert ez kell nekik. De a Biblia igazsága nem. Elküldöm Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Olyan érdekes ez a, miért pont így írja ez a befejező gondolat a Malakiás könyvének, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz. Én azt hiszem, hogy minden problémánk az egymás közötti kapcsolatban keresendő. Sokszor olyan könnyű megbocsátani egy olyan embernek, akit alig ismerek. Mondjuk vezetem az autót, aztán valaki elém vág, hát akkor akár keresztény vagyok, akár nem, nem szép dolog, de esetleg mondok valami csúnyát. Most nem mondok, de kijön az emberből néha. De aztán hamar megbocsátok neki. De a feleségemnek nem tudok megbocsátani. Vagy a gyerekemnek. Mert akit jól ismerek meg, aki velem él, nem? Tehát ott az a fogas kérdés. És azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy amit akartok azért, hogy az emberek, ti veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek. Mert ez a törvény és a proféták, ezt nem véletlenül teszi hozzá Jézus. Az egész Bibliának ez a fő értelme. És ha valaki megbékélt Krisztussal, és valaki úgy él, ahogy ezt a Biblia mondja, akkor ott van a hegyi beszédben, amire nagyokat szoktunk nyelni mi keresztények is. És ha még politizálunk is, akkor vége. Az ellenség szeretet. Ha valaki politizál, akkor ez nem fog működni. Ez nem fog működni. Pedig alapvető kívánalom. És Isten nem kívülről követeli ezt, hogy egymással helyre jöjjenek a kapcsolataink, hanem a szívet változtatja meg. A Szentlélek ereje által. A Szentléleknek van hatalma, hogy mi tudjunk megbocsátani, hogy mi tudjunk egymásért imádkozni, és ne félelemmel, hanem felszabadultan várjuk Jézusunk második eljövetelét. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és egy rövid imádságra hajtsuk meg fejünket. Köszönjük, mennyei jó atyánk, Malakiás könyvét, és Zakariást, és Ageust is. Nagyon köszönjük, hogy te akkoriban milyen pontos üzenetet és erőteljes felszólítást küldtél a te népedhez, és köszönjük, hogy láthatjuk a bibliai proféciák alapján, hogy bizony ezek az üzenetek most a legaktuálisabbak a mi életünkre nézve, és a mi jövőnkre nézve is. Nagyon hálásak vagyunk, Urunk, hogy te világossá tetted ebben a könyvben, hogy te pontosan tudod, hogy kik azok, akik a tiéd. Azt is látod, hogy ki az, aki még úton van, ki az, aki botladozik, de ki az, akiről tudod, hogy ő igenis melletted fog dönteni. Olyan nagy kihívás, és olyan emberileg teljesíthetetlen dolog, hogy mi valóban példaképei lehessünk gyermekeinknek, családunknak, ismerőseinknek, barátainknak. De te megígérted, Istenünk, ha átadjuk életünket Jézusunknak, ő a legnagyobb ellentétet is semmisé tudta tenni az ő kereszt halálával, és ha ő lakik a mi szívünkben, akkor igenis az atyák szíve megindul a fiak felé, és a fiak szíve az atyák felé. Köszönjük, hogy te megígérted, hogyha mi várjuk Jézus eljövetelét, és elhárítunk mindent az útból, ami az ő eljövetelét akadályozná, gátolná, akkor felszabadultan fogunk kiáltani, még akár a nagy nyomorúságok után is. Imhol a mi Istenünk, akit mi vártunk. Köszönjük, jó atyánk, ígéreteidet Jézusunkért. Amen.